Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Ausztráliával folytatjuk a mai világszámot itt az Inforádióban. A helyi ismerősöm szerint a világ legboldogabb állata a koala maci. Naponta 20 órát alszik, mély boldulatban, miután elrágott néhány eukaliptusz levelet. Az enyhe kábítószert tartalmazó növényt a többi élőlény nem fogyasztja, a koalának ugyanakkor ez az egyetlen tápláléka. A maci felébred, és horgas körmével már nyúl is az újabb levél után. Amíg ébren van, néha szaporodik is. Sydneyben lefotóznak mindenkit a macikkal, nekem is van olyan képem, hogy az ölemben üldögél a koala, de még izgalmasabb a Brisbane-i park, ahol még több koala van, és az édes kis szürke állatkát ott ölelgethetjük. Koalát több helyen láttam, hogy kitömve is lehet kapni, hát ízlés dolga, hogy vásárolunk-e ilyet. A szuvenírboltokban kitömött krokodilt is árusítanak. A hüllőnek a bőrét, a húsát, a fogát egyaránt felhasználják dísztárgya készítésére. A mocsaras vidékeken pedig krokodillest is szerveznek a turistáknak. Koalák meg a krokodilok után tovább megyünk, mégpedig a kenguruk földjére. Hát ez lényegében Ausztrália legnagyobb része. Nem is védett a kenguru Ausztráliában, sőt, a farmerek és az autósok egyaránt azt szeretnék, hogyha radikálisan csökkenne a számuk. Tehát a kengurut azt nagyjából olyannak tartják, mint egy nagyra nőtt nyúl. Tehát ugye nálunk sincsen a nyúl különösebb nagy becsben tartva, hát itt sincsen a kenguru, mert hogy ugye a kenguru ugye a rágcsáló, és hát nem csak a termést dézsmálja meg, de gyakran az útra is a kocsik elé téved, és hát az álmos könyv szerint egy 2 méteres kengurút elütni nem jelent jót. Hát azért persze nem műnek meg ilyen nagyra általában a kenguruk, de van amelyik igen. Minden esetre jellegzetes ausztrál tábla a kenguru veszélyre figyelmeztető jelzés. A középső vidékeken több helyen is ettem kenguru burgert, de errefelé a kenguru becsinálton át a sajttal töltött kenguruik szinte minden formában ki lehet próbálni az állat húsát. Kicsit rágós egyébként szerintem a kenguru, ennél sokkal jobban ízlett az emu hús. A futó madár a strusznál valamivel kisebb, de csak nem olyan gyors. A belső területeken rengeteg emu él, a vadtevék és a futó madarak figyelésére még helikopteres túrákat is szerveznek. A kacsacsőrű emlős ugye még hát egyik jelképes állata Ausztráliának, és hát a nagyobb városok állatkertjeiben, illetve Sydneyben, a városi akváriumban a kacsacsőrű emlőst nagyon jól megfigyelhetjük. Fura kis állat, tojásokat tojik, de utódait emlőiből szoptatja, ugyanakkor vízben él. És a legviccesebb az egész állatban az, amikor leszágult a vízfenékre, és lehet látni így az akváriumban, hogy iszonyatos sebességgel így lemegy a kacsacsőrű emlős, aztán a csőrével elkezdi kavarni a homokot jobbra-balra, jobbra-balra, apró kis rákok után kutatva. És akkor így vadul kotrászik a homokba, majd ugyanolyan gyorsan, mint ahogy lement, feljön a víz felszínére. Úgyhogy nem könnyű lefotózni a kacsacsőrűt, komoly kihívás, mert hogy a szimpatikus állat állandó mozgásban van. A kacsacsőrű emlős után egy sokkal veszélyesebb állat következik, mégpedig a fehér cápa, mert hogy a vagány turistáknak a kedvence a nagy korallzátony környékén a cápa les. Hát ez eléggé dermesztő dolog. Hozzáteszem, Ausztrália vizeiben sok a cápa. Sydneynél, amikor ilyen hajókirándulásokat tettem meg rengetegszer, mert nagyon unatkoztam, és állandóan felszálltam ugye a hajójáratokra, mert volt ilyen 5 napos bérletem, és hát 3 különböző típusú hajójárat van, és mindegyiket 2-szer végigjártam. Hát ott a Sydney öbölnél is láttam így cápákat a hajókáról, és ehhez képest, ha meg kijebb megyünk, mondjuk a Bondi Beach-en, ott rengeteg cápatámadásról is hallani, a szörfösöket rendszeresen megtámadják. Amikor ott jártunk előtte talán 1 héttel, 5 nappal, szintén volt egy komoly cápatámadás, szóval gyakran előfordul, ugye hát a legtöbb cápatámadás az ausztrál vidékeken, Dél-Afrikában, Durban környékén, Los Angelesnél van, meg hát persze még egy-két csendes óceáni területen, de az biztos, hogy fehér cápa, ugye azért mégiscsak a cápák közül is a legfélelmetesebb, és ezt is meg lehet nézni egy izgalmas túra keretében. Általában a cápa lesek a világban, ugye hát vagy úgy működnek, mint mondjuk Bora Borán, hogy 2 hajó közé kifeszítenek egy kötelet, azt megfogjuk szépen, és akkor kis snookerrel nézegetjük a cápákat, tényleg 6-8 méterre tőlünk mindenféle védőfelszerelés nélkül. A B verzió az, hogy lemegyünk és búvárként mondjuk a Maldív-szigeteken a cápák között úszkálunk, de nem túl nagyok ezek a cápák azért, vagy úgy, mint a North Shore környékén Hawaii-ban, ahol egy vasketrecben úszkálunk, és hát nem tudnak közelebb jönni ugye a félelmetes ragadozók hozzánk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen snookerrel lényegében 10 centire van a fejünk, vagy 5 centire a víz alatt, és közben úszkálunk, vagy éppenséggel kapaszkodunk a rácsban, és egy ilyen nagy rács van körülöttünk, és körülbelül ez a rács az olyan mondjuk egy méternyi magasságra ki is emelkedik a vízből. A tetején nyitott, de hát azért annyira nem durva a dolog, hogy csak úgy odaugorjon a cápa. Na hát ehhez képest ugye a korallzátonyi környéken a fehér cápát lehet megnézni, itt azért komolyabban kell venni ezeket a biztonsági dolgokat, úgyhogy erős vasketrecben engedik le a vállalkozó kedvűeket úgy 8 méter mélyre, és hát ide azért már kell ugye búvárfelszerelés, és hát itt kezdődik a cápa etetés. A nagy fehér egyébként a rácstól nem tud túl közel jönni a búvárfelszerelésben figyelő turistákhoz, de azért még viszonylag jól lehet látni a hatalmas ragadozókat viszonylag közelről. Mondjuk vannak olyan felvételek, hogy a cápa nekiront a vasnak, volt már olyan is, hogy a rácsot szétfeszítette, és hát ilyenkor azért vigyázni kell, nehogy baleset legyen a dolog vége. Hát egy picit biztonságosabb hajóról nézegetni a cápákat. De hozzáteszem, azért nem hallottam olyan esetekről, mint amiket láttunk így a filmekben, vagy akár a Cápa című filmben, úgyhogy attól azért nem kell tartani. Minden esetre a strandoknál sok helyen cápahálót feszítenek ki Ausztráliában, ezekkel az a gond, hogy könnyen belegabajodnak az állatok, és értelmetlenül a pusztulásukat okozhatja. Voltam egy nagyon érdekes szállodában, Ausztrália népszerű strandjánál, a Queensland aranypartjánál, van a Versace Palace, ez Brisbane repülőterétől nagyjából 80 kilométernyire fekszik, és igen, egyedi a szálloda, mert hogy Carrarából hozatták még a márványt is, és hát ilyen olaszos ugye a belső dizájn, a bútorok, a képek, a díszítés, és minden egyéb, és valamiért ezt itt csinálták meg Ausztráliában, ezt az avantgárd szállodát, és mágikus jelentőséget tulajdonít sok ember, aki itt száll meg annak, hogy húristen, milyen érdekes, és hát van kék márványmozaik, a hotel körül 5 csodálatos laguna, és hát azt is ilyen kemény munkával alakították ki, mert hogy külön homokot hozattak, hogy kellőképpen bársonyos legyen. Hát elég fura egyébként, és azt kell mondanom, hogy így az egyedi hotelek egy érdekes példája, hát kinek mit mond az ízlése. A másik fura szálloda még az ugye a Sydney öböl közepén található Shangri-La, meg az Intercontinental. Itt az érdekesség az a Sydney Operaház közelsége, meg az, hogy itt is van ugye Sydney közepén ilyen metropolis hangulat, hogyha hajóval elmegyünk egy kicsit távolabb az öböltől, akkor akár csak mikor a Central Parkban visszanézünk New York felhőkarcolóira, hasonló a látvány, itt meg Sydney felhőkarcolóira nézhetünk vissza, és akkor látjuk ezeket a nagy szállodákat, hogyha viszonylag jó helyen vannak, és eléggé ismertek ugye a világban. És hát Melbourne pedig talán még érdekesebb település, itt is van felhőkarcolóból bőven, úgyhogy lehet ezeket csodálni. Viszonylag magasak az árak egyébként, persze hozzáteszem, ha nagy bevásárló túrát nem is érdemes szervezni, azért nem annyira drága itt bármit csinálni, mint hogyha mondjuk Japánba utazunk. Sok terméket ide is Ázsiából, Kínából, Tájföldről hoznak, csak hát sokkal borsosabb áron kínálják ezeket, mint a kiindulási ponton. Az Egyesült Államok nagy példakép mindenben, ezt vettem észre. Érdekesség, hogy még a háborúk idején, a koreai és a vietnámi háború idején is az ausztrálok is részt vettek, ezekben segítettek. Előtte a II. Világháború idején a japánok ellen is együtt harcoltak, nem pedig Angliának küldtek katonákat az ausztrálok. Egyébként, hogyha már a történelemnél tartunk, 1770-ben James Cook kapitány járt itt először, de Ausztrália megalakulását 1788. január 26-ától számítják, és ez nemzeti ünnep is ugye a 26-a, január 26-a. Mert hogy ekkor érkezett az első különítmény Angliából, 750 elítélt fegyenc, 210 tengerész és 40 asszony, valamint gyermek érkezett. Innen folytatjuk majd, hölgyek, urak, a híreket követően maradjanak továbbra is velem.